A következő epizódban a különleges személyiséggel Gönczi Miklóssal találkozunk, aki Magyarországról elég fiatalon elindult, majd Kanadában koptatta a cipőjét, és ebben a kihívásokkal teli utazásban nem csupán a kontinensek változtak, de veszélyes állatokkal is találkozott többek között aligátorokkal, kígyókkal és elefántokkal. Elképesztő történetek, életlecke és inspiráció vár rád, amikor megtudod, miért ült az aligátorok között, mit tanult a világ különböző pontjain tett utazásai során. Minden részletet megtudhatsz ebben az epizódban. Tarts velünk! Köszönöm is, Miklós, hogy elfogadtad a felkérésemet, és hogy tudunk egy kicsit beszélni a te kalandjaidról.
Hello, sziasztok!
Az ügyben gondoltam kapásból, mikor felkerestelek, mivel a közösségi médiában, amiket posztolsz, képeket, videókat, konkrétan eszméletlen, hogy milyen állatokkal kötöttél te barátságot. De hogyan is kezdődött végül is a te utad, ez a kis kalandozásod?
Húha, hát ez nagyon régi, visszavezethető dolog. Az egész gyerekkorban, fiatal gyerekkorban kezdődött nálam ez az állat imádat, állat szeretet. Én nagyon, tehát bennem nagyon sok volt az empátia, én azt gondolom a többi gyerekhez, egy átlag gyerekhez képest. Tehát amikor a többi gyerek így túlzitta a verebeket, akkor én azokat próbáltam védeni. Ha találtunk egy madárkészet, akkor én azt úgy megfigyeltem benne lévő tojásokat, és próbáltam védeni a kicsiket a többi gyerektől, aki mondjuk fiatalt a szedvét lehet ölni. Tehát én nálam már ez itt elkezdődött, ilyen egész fiatal, tehát ilyen, nem is tudom hány éves lehettem, de ilyen 4-5 éves korban már így nekem ilyen dolgaim volt.
És ez hogyan fajult odáig, hogy te így felfedezd a világot?
Hát és ez úgy fajult idáig, hogy lehet így mondani, igen, hogy én engem ez nagyon érdekelt, tehát az élővilág, az állatok élőhelye, az összes ilyen dolog, ami körbevette az egész világot tulajdonképpen, az élővilágot, az állatokat. Ez engem érdekelt, hogy én ilyeneket rajzolgattam. Tehát nekem például a szobámban a posztereken, nekem itt voltak ilyen posztereim, mint mindenki másnak, de a posztereken kívül, ami nagy szerepet kapott nálam, ezek az olyan posztereken, amit csak én rajzoltam saját kezemmel, kimásoltam, kitudtam könyvekből az állatoknak a neveit, például csináltam még ilyet, hogy Ausztrália poszter, és akkor lerajzoltam Ausztráliát, az egész Ausztráliát, egy ilyen hatalmas nagy poszter, és az összes ott élő állat, vagy azokat, amiket találtam, illetve engem érteket, azokat oda rajzoltam, és alá írtam a nevüket is, a latin nevüket is, hol élnek. Akkor nekem ez így volt kitapétázva a szobám, ilyen dolgok. Úgyhogy engem így ezek érdekelt, ezekről olvastam, ezekről katákokat végigtem, hát abban tudom, amikor lehet, hogy nem voltam tényleg, hanem bórazat, hogy meg stb. Tehát ilyen könyvetségből, amiket hozzájutottam, azokból kutatásokat végeztem, és olvasgattam, és fejlesztettem magam tulajdonképpen olyan szintig, hogy mire felnőttem, eldöntöttem, hogy nekem mindenképpen ezzel kell foglalkoznom, mert engem ez érdekel.
Elég fiatalon elkezdődött a kalandod, ha már eljutottunk ide, talán 18 éves korodban Kanadába mentél?
Igen, az volt az első, pontosan, az volt az első ilyen külföldi kaland. Ugyanis a másik dolog, ami bennem így túltengett, ez a kalandvágy, és ez nem csak arról szólt, hogy az állatok, illetve az élővilág, hanem hogy megismerjem a világot magát. Tehát, hogy nem tudtam megmaradni a fenekemen otthon. Nagyon jól éreztem magam, egyébként jó gyerekkorom volt, jó életem is volt, tehát minden nem hiányzik igazából semmi, hogy nekem külföldre kell mennem, de légy a kalandvágy, ami előre volt. Tehát ami hiányzott az, hogy az ismeretlent megtapasztalni, megismerni. És ez így volt engem nagyon erősen, tehát bennem egy nagyon nagy készítés volt arra, hogy én külföldre mindenképpen jussak el, minél több helyre láttak, ki tudjam próbálni az ottani dolgokat, bele tudjuk szagolni az ottani levegőbe, megismerni a kultúrát, és mindenek előtt az élővilágot. Tehát mindig az volt a szemem előtt leginkább, hogy az ottani élővilágot ismerjem meg.
De még nagyon fiatal voltál, mondhatni, épp hogy kikerültél az iskolapadokból. A szüleid hogyan fogadták, ha így visszagondolsz?
Hát most elején meglepődtek, tehát meg voltunk azért illetődve, hogy így megkiindulok a világon. Minden ismerettség, minimális angol tudás, olyan angol tudás, amit a filmekből tanultam, mert én oda tanultam még annak idején, az volt a kötelező, Tehát így meg volt ez szemve. De aztán, tehát így elfogadták, megértettek, engem mindig támogattak így lelkileg nagyon, hogy oké, csinált, hogyha amikor ezt tetszik, akkor ha boldog vagy, akkor mi támogatunk. Tehát ők ebben nagyon mindenképpen támogatást nyújtottak számomra. Tehát az idő elteltével megszokták, mert én azóta nem is éltem otthon. És már 45 éves vagyok. Tehát már 18 és 19 éves voltam, amikor elköltöztem utána másik országba, és én onnan jöttem, mentem ide-oda, itt Magyarországra, tehát tényleg látogatóba mentem vissza, tehát nem is éltem otthon soha. Én csak tényleg gyerekkorom volt otthon, külföldön volt mindig, mindenhol máshol.
Félelem nem volt benned, hogy csak egy ismeretlenbe költözöl?
Nem, de tényleg, tehát szerintem talán pont emiatt voltam így sikeres, hogy el tudtam indulni, mert nem volt bennem. Tehát belőlem így mindig is hiányzott ez a félelem, hogy úristen, mi lesz, hogyha... Nem, abszolút nem volt bennem semmilyen. Tehát teljesen természetes volt számomra, valami óriási nagy optimizmussal születhettem, vagy nőtem föl, és így teljesen egyértelmű volt a számomra, hogy megyek, és sikerülni fog. Tehát ez egy ilyen, abszolút nem féltem.
És ezzel a minimális angol tudással hogyan tudtál boldogulni? Milyen volt a fogadtatásod Kanadában, ha még itt tartunk ennél a kalandnál?
Ja, igen, erről még nem nagyon kevesebb beszéltem egyébként az intézéssel. Hát érdekes volt, nagyon érdekes volt. Ott 7 hetet töltöttem el Kanadában, és akkor tulajdonképpen rájöttem, hogy oké, megnéztem, hideg van, az emberek itt nagyon furák, tényleg. Tehát így hát mondom, hogy mit fogok itt kezdeni, kaptam ugye egy pecsétet az útlevelembe, hogy nem tanulhat, nem dolgozhat. Én akkor még ilyen naiv első utamként, ugye, hogy Kanadában mentem, nagyon naiv voltam, és én ezt nem gondoltam. Én azt gondoltam, hogy majd kimegyek, és akkor majd ott dolgozhatok, itt talában járhatok képet, mint a magam megtanultok angolul, és akkor így támogatás. De hát egy időt, ez nem így működik, az már persze az ember tudja, akkor még ezt így azért nem lehetett igazából tudni. Hát én nem tudtam, és hát akkor úgy voltam, hogy akkor hazajövök, tehát ennyi volt. És 2 hét elteltével találtam egy újsághirdetést, ami arról szólt, hogy egy magyar étterembe keresnek dolgozót, takártót, felszolgálót, ilyeneket. És akkor úgy voltam vele, hogy mielőtt hazamennék, még azért ezt megpróbálom, hogy pár. Szóval őket, és akkor tulajdonképpen találkoztunk, bementem, szimpatikus voltam nekik, és felvettük oda dolgozni. Én azt főztem, mert nagyon, nagyon szerettem főzni mindig, így tudok is, nagyon tényleg ilyen autoridettem oda, megtanítam főzni, és elkezdtem főzni nekik, és beálltam dolgozni. És tulajdonképpen ez volt az első munkahelyem, de viszont nagyon szeretett fizettek, hát ők abból értek, hogy az ilyen fiatal magyarokat, akik kimennek, azoknak adnak állást, és hát ugye nagyon alapfizető, ilyen $1000 volt havonta a fizetés, ami ott Kanadában azért, tehát legalább is ennyit keresztük mindenkinek. De a lényeg ez nem is az, hanem az, hogy hétfőn elkezdtünk dolgozni, és aztán szerdán vagy kicsit, 3 vagy 4 napot dolgoztunk. És utána a 3. vagy 4. nap találtuk meg egy magyarországi ismerősünknek véletlen, ott ugyanabban az étteremben, és ő mondta, hogy ő ugye $4000 lesz havonta, és hogy mondja, tehát oda hozzá is dolgozni, ők ilyen házat újítottak fel tulajdonképpen, és akkor átmentem. Pedig az Ontario tóba, illetve a környék, Ontario tó környékén a hidai szennyeződést mértem önkéntesként, tehát azt így dolgoztam. Ez abban nem szeretném én.
De ez a kanadai kalandod elég hamar megszakadt. Hova vezetett az utad ezután?
Tehát a kanadai kalandom, igen, tehát most közel egy év volt, aztán hazamentem Magyarországra találkozni. Onnan, most nem tudom, hogy akkor otthon maradtam a találkozóval, vagy nem, de decemberben egy pár napot otthon maradtam, amikor onnan elmentem nyaralni a Karib-szigetekre, mert nekem az nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy ott meleg van, banánszoknyás lányok, tényleg, tehát minden ami úgy szimpatikus volt nekem, az ott megfeszült, és elmentem. Amikor leszálltunk, akkor ott megfogadtam, hogy nekem megfeszült, hogy anyul nekem ez az ilyen. Tulajdonképpen ott maradtam egy kicsit, ott kibulítam magam, és onnan haza-vissza megint, és megint körülbelül egy hetet voltam otthon, és utána mentem ki Tenerife-re. És onnan tulajdonképpen én Tenerife-n éreztem az időm legrészét, az életem legrészét onnantól.
Milyen kihívásokkal kellett szembenézned Tenerife-n?
Mert hiszen tulajdonképpen nem volt olyan óriás nagy hívás, mert szerencsés voltam megint. Tehát mondjuk engem, én azt mondhatom, hogy engem a szerencse így az életem talán végigkísért. Erről majd még szeretnék így a szerencséből egy pár szót így mondani, hogy ne csak azért, mert igazából nem magamról akartam úgy beszélni, hogy az egész tipor tényleg arról szól, hogy én magamról beszélek, hanem én a leginkább, amiről szerettem volna beszélni, az pontosan ez, hogy a szerencse meg a karma. Én nagyon hiszem ebből a dologban, hogy karma. És én ezt, mert hogy nagyon sokan írnak nekem, és kérdezik, hogy lehet ilyen életpályát csinálni, mit kell lehet tenni, hova kell mennem, hova jelentkezik. És én mindenkinek ugyanazt javaslom, hogy én is úgy csináltam, hogy tulajdonképpen az állatokkal foglalkozom, ugye most már azért elég komoly szinten, elég hosszú ideje, de nagyon-nagyon sokáig, és sok éven keresztül tényleg az állatokkal úgy foglalkoztam, hogy én egy pillért nem kerestem abból, amit csináltam, hanem az egész csak arról szólt, hogy adok. És amikor az ember eljut odáig, hogy ez most legyen akármilyen szintben, hogy csak az, hogy tényleg önzetlenül, csak arra fókuszált, hogy segítés adj, akkor a karma előbb-utóbb visszaköszön, visszatér hozzád, és visszaad minden jót, amire szüksége van egy embernek az életért, hogy boldog legyen. Tehát szerintem a legnagyobb tanulság az életemben ez. Nem az, hogy most hol dolgozom, meg mit csinálok, meg miket éreztem el, hanem hogy az ember eljut odáig, hogy tényleg feladja a saját egóját, és nem azzal foglalkozik leginkább, hogy ő maga mit szeretne, meg ő kicsoda, meg milyen dolgai vannak, hanem az, hogy máson segítsen. Mondjuk jelen esetben én például az állatokat, nekem mindenképpen az volt, hogy én állatokat mentsük, hogy ez volt az álmom, bennem ez volt mindig meg. És elértem odáig, hogy egy egzisztenciát kiépítettem magamnak, elég jól éltem már ilyen 25 éves koromra, tehát meg volt minden ház, kocsi, tényleg minden, és tényleg amit akartam, de hiányzott ez a dolog, ami mozgat engem, hogy én menjek egy állatokat, menjek és csináljam, és én feladtam az egész civilizált életem, és elindultam. És a végén, amikor már 31-2 éves lettem, akkor eljutottam odáig, hogy rengeteg állatmentést csináltam, rengeteg halamba volt részem, viszont egy pillérem nem volt. Tehát minden pénzem elment erre, mert senki nem szponzorált. Én magamat szponzoráltam, és minden pénzet, mert erre költöttem. És tényleg nem érdekelt.
Tök jó, hogy tulajdonképpen... Igen.
Igen. Tehát tulajdonképpen én egy földön futó voltam. Tehát én egy homeless voltam, akinek otthona se volt. Mert persze visszamehettem volna mindig, bármikor anyukám, még lakásában, meg voltajuk. De hát nyilván egy felnőtt ember nem erre vágyik. Tehát én elértem odáig, hogy én szinte egy homeless voltam. Jó, nem az utcállat, nem a kartonpapíron mindig volt hol, de nem volt igazi otthonom, hanem csak jöttem, mentem a világba egy ilyen világszavargóként. És nem volt materiális semmi, tehát se kocsint, se házam, semmi. Pedig annak elején elértem mindent, tehát mindenem meg volt. Én tulajdonképpen ezt áldozatként hoztam, és mindent befektettem abba, hogy menjek és csináljam ezt az életet.
Az állatokért rengeteg mindent megtettél, viszont mit tanultál te tőlük?
Mit tanultam én tőlük? Hát pontosan ez. Hát ez a lényeg, hogy önzetlenül adni, segíteni azokon, akiknek nincs hangjuk. Mint például az állatok nem tudnak oda jönni hozzá, és mondani, hogy mit szeretnének, hanem egy rálátást, hogy én látom, hogy önnek is kell, és akkor én segítsek. Tehát tulajdonképpen én ezt a hangot adom meg, és ezt tanultam tőlük. Ez egy hatalmas dolog.
És hogyan jött ez a bizalom tőled feléjük, hogy akár az aligátorokkal is hallottam, hogy ott ültél több aligátor között, de a nagytestű ugye elefántokkal is jól kijössz, ha fogalmazhatok ilyen szabadosan. Hogy jött ez? Hogyan tudsz velük szót érteni?
Igen, ez valóban így van, de én ezt úgy gondolom, hogy ez szinte bárkinek ugyanígy működhet. Persze természetesen azért valamilyen szinten, tehát aki ezt érzi belülről, tehát aki tényleg érzi, hogy ő benne ez megvan, hogy ő erre született, hogy az állatokkal tudjon együtt lenni, dolgozni, segíteni, menteni őket, és pénzt, áldozatokat hozni, annak biztos, hogy ugyanúgy sikerül. Tehát itt ez a fellépés a lényeg, hogy te úgy közelítesz egy állathoz, meg egy vadállathoz is, hogy a szíved kinyitod, a karod kitárod, és az. És akkor ezt az állat megérzi. A vibrációt, ezt az aurát, ezt a feromont, tehát ez egy ilyen komplex mix tulajdonképpen, ami az emberből látva, láthatatlanul, szag, látszépen érezve az állatok, illetve érezve a vibrációidat, kapnak egy képet rólad. Én ebben biztos vagyok, mert most már azért tényleg nagyon sok év rutin van mögöttem, hogy mondhatom, hogy nem csak szerencsés volt, hogy eddig soha nem vettek meg a krokodilok, az elefántok, vagy a tűzcsek nem kármaztak meg, hanem tényleg, tehát kapnak egy képet rólad, ami azt fogalja nekik, hogy te nem akarod őket bántani, és ezáltal elfogadóbb lesznek, elfogadnak, tolerálnak, esetleg valamelyik még szimpatizális veled, mert hát azért nyilván mondjuk a macskák esetében az emlékezetében kölcsönös szimpatizmus abszolút létezik, és megvan. A hüllők esetében például, hogy szimpátia nincs, a tolerancia van. Tehát én ugyanúgy dolgozom mérges kígyókkal, óriás királykobrákkal, amik tényleg nagy, hatalmas mérges kígyók, nagyon veszélyes, rengeteg mérgük van, és ott megtalálom a toleranciát, amit felém képesek mutatni, és nem megtámadni, nem elmenekülni, nem pánikolni. Most nyilván persze az én oldalában megint ugyanaz, én nem pánikolok, én teljesen nyugodtan közelítem.
De ezt értem, nyugodtan közelítesz, meg bízol benne, hogy ugye ő is barátsággal lép feléd. De ez miből fakad nálad? Mert ez kicsit ilyen spirituális gondolkozás. Mikor találkoztál így ezzel a spirituális gondolkozással végül is, ha fogalmazhatok így?
Igen, tulajdonképpen ez spirituális indítatás, ami ezt az egészet elindítottam bennem. Régebben, még annak idején ilyen kezdőkoromban, Tenerifén, amikor tettem az életemet, hát akkor lehettem ilyen 22-23 éves, amikor egy elég komoly mérges kígyó gyűjteményem volt. És ugye etettem, takarítottam, stb. A mérges kígyókat. Dolgoztam önkéntesként egy parkba, a Reptilandia nevezetű parkba, az egy ilyen hüllőkre takarított park volt, és ott takarítottam a krokodilokat, a kígyókat, stb., hogy közel kerülhessük hozzájuk, és a park nevében tartottam állatok, tűzés saját állat. Én voltam, hogy a park nevében tartottam, mert amúgy a tanári kígyókat nem lehet semmi fajta még állatot tartani, és kígyóknak pláne. És akkor én akkor jöttem rá egy-két év út normális, ahogy így mondjam, kezelés után, hogy úgy kezeltem az állatokat, hogy tampóval, botokkal, ahogy az elő volt írva, hogy ezt megtanultam a könyvekből, hogy kell kezelni egy ilyen állatot. Tehát mondjuk kiveszed a gabon lipiperát a terráriumból, hogy kitakarítasz, ugye nem kézzel fogod meg, hanem két tampóval alányult óvatosan, mert egy dobozba lezárod a tetejét, hogy ugye ne tudjon jönni és megmarni, és akkor kitakarítod a saját. És akkor ott rájöttem egy-két év után, hogy az állat például, ha beszélünk az Adonis-ra, a YouTube-t, ez egy nagyon jó, az első példa volt talán, mindig úgy figyelt engem, és mindig követett így a terrariumban, arra mentem, és így nagyon figyelt, és elgondolkodtam, de előttem nagyon sokat meditáltam ott a terrarium előtt, és elgondolkodtam arról, hogy ez az állat vajon mit szeretne, tehát mit szeretne kommunikálni, valamilyen kommunikációs viselkedést, vagy kedvet fedeztem föl azon az állatom, hogy valamit szeretne mondani nekem a kezübekéddel, hogy jön és figyel. És akkor rájöttem, hogy én szerintem azt mondom, hogy kinyitom a terrarium ajtaját, leülök oda a terrarium elé, és megnézem, hogy mi a reakció, mit szeret. De most abban biztos volt, hogy az állat nem fog kiugrani és megmarni, mert semmi oka nincs rá. Tehát én nem vagyok ellenségállat, nem vagyok olyan élőlény, aki fenyegeti őt, mert ugye leültem, nem fölé kerekedtem, nem is félt tőlem, hanem nyugodtan ott ülök magamba, és megvárom a reakciót. És akkor ez így történt, hogy én kinyitom a terrariumot, ez a hatalmas gaboni vipera egyből, tehát abban a pillanatban így kijött a terrariumból, és tulajdonképpen a nyelvével megérintett a kérdőmet, a lábamat.
Mit éreztél?
Hát ez egy orosztági gyártját, a Dinalimbomba, rögtön, és felrobbant bennem. Volt nálam egy ilyen kampó, azzal így megtámasztottam a helyét, mert ez egy nagyon nehéz kígyó, tehát ilyen óriás kígyó, testű mérges kígyó, tehát hatalmas. Megtámasztottam a fejét, és akkor tulajdonképpen jött előre, és jött följebb, és megnyalta, tehát hozzáért az orromhoz, a nyelvével. Tehát már teljesen olyan közelségben volt az arcomhoz, hogy ott simán le tudott volna marni. De akkor is végig azt éreztem, hogy nincs oka rá, tehát hogy semmi oka ennek az állatnak arra, hogy lemarjon, hanem kíváncsi volt. És ez tényleg így is volt, Tehát most ez nagyon ilyen butának hangzik, hogy ezt megtettem, és ezt nem is ajánlom senkinek, hogy ezt leutánozom, hogy ilyeneket csináljam, mert ez nagyon veszélyes dolog. De nekem abban a pillanatban ez volt a készítés, ezt éreztem, hogy nekem ezt meg kell tennem. Ahhoz, hogy én ezt bebizonyítsam magamnak, hogy ez így van, amit én elgondolok. És ez most már lassan több mint 20, tehát 22 éve volt. És onnantól kezdve rájöttem arra, hogy ez az állat, meg ezek az állatok úgy hiába mérgezik, így jó, hiába annyira veszélyesek, hogy tényleg nagyon óvatosan kell velük bánni, nem feltétlen kötelező nekem kampokkal, botokkal tisztelni őket, hanem onnantól kezdve elkezdtem kézzel fogni őket, mindenféle segédeszköz nélkül, puszta kézzel.
És hasonlót éreztél, amikor az alligátorok között voltál?
De persze, természetesen. Az alligátorok, a krokodilok megint csak olyan állatok, hogy először, amikor bemész hozzájuk, akkor hát teritoriális állatok védik a saját területüket, tehát akkor ugye azért csapkodják az állatokat, ijesztegetnek, meg esetleg neki is mennek az embernek, hogy elkergezték, de csak azért, hogy elkergezték. Így idő után megkapják a közelséget, téged megismernek, onnantól kezdve ugyanúgy bent lehet velük, mint csak kutyáig lennének. Tehát ennyi. Tehát ez csak így kívülről tűnik egyébként ilyen wow, ilyen hatalmas nagy dolognak. Aki ezzel foglalkozik, az mindig tudja, hogy az aligátorok, a krokodilok megismerik az embert, és idomíthatóak, tanulíthatóak, hangra nagyon jól reagálnak, hogy verbálisan lehet velük kommunikálni, mondani nekik, hogy gyerekek, jön a kaja, gyertek ki a vízből, mindenki kijön a vízből, ha végeztetek, akkor szólt, hogy na, mindenki be a vízbe, mindenki visszamegy a helyére. Tehát ilyen szinten lehet velük kommunikálni. Nem csak én, hanem szerintem, aki komolyan ilyen állatokkal dolgozik, az ugyanezt vallja.
Képes akár egy oroszlán is arra, hogy hallgasson egy emberre, ez olyan hihetetlennek tűnik.
Oroszlán mindenképpen, amelyiket egy ember nevel föl, hát egy oroszlán, egy tigriszi nagymacska, amelyiket ember nevel föl, abszolút, tehát teljes mértékben hallgat az emberre, és lehet vele kommunikálni. Én azt gondolom, hogy vannak nagyon támadásért nagyon sok ember, de ez mindig az emberek hibájában, mindig olyan dolgokat követnek el, amiket nem tudom, olyan mozdulatokat tettek, olyan szerint van, valami olyan történik, vagy nem szívvel lélekkel csinálják. És hogyha nem szívvel lélekkel csinálod az állatozást, akkor előbb-utóbb megtámadnak, lemarnak a kígyók, megtámadnak az állatok.
Melyek azok a hibák vagy mozdulatok, amiket gyakran elrontanak az emberek?
A félelemből, a félelem szülte mozdulatok talán szerintem, én azt gondolom, hogy azok a legnagyobb hibák, amikor az ember fél, tehát megijed, és félelméd olyan dolgokat tesz, mint most például, mondjuk most mondok egy példát a cápától. Tehát találkozol egy cápával, egy tigris cápával, és a vízben, ugye bent vagy a vízben, és búvált üvegbe, snorkelezel, és körbenézel, hogy mi újság, és jön veled szembe egy táp. A legtöbb ember ugye ilyenkor megijed, és elkezd kifelé úszni, de ilyen turbomód. Na most ezt törgeti a táp érdeklődését, hogy akkor hátadőrébb fog úszni, és nagy valószínűsége, nem biztos, hogy a nagy valószínűsége beleharap az ember lábába, utanyába, vagy esetleg az ember azt tudja megfelelni a táp. Viszont, hogyha a szembe állsz a tápával, és nem menekülsz, hanem megválasz, hogy ő jön közel, és mikor közel jön. Persze, nyilván ez most úgy hangzik, hogy ezt fednek, mindenki elmenekülne, de ezért a bele kell gondolni, hogy ez ilyen. Természetesen azért úgy meg kell ismerni, és érteni kell. Ha szembe fordulsz a tápával például, és megválasz, hogy közel jön, és akkor, amikor már közel jön, hogy megnézem, mert igazából csak a kíváncsiság hajtja, a legtöbb esetben nem azért jön, hogy megegyem, akkor így simán eltolod magadtól. Tehát egy határozott mozdulat, az orrát tulajdonképpen így eltolod magadtól, és így szépen kikerül. És akkor szépen így ki tud menni a vízből, úgyhogy közben mindig figyeled a fátát. Hát a nagymacskáknál ugyanez, a nagymacskáknál nem lehet megijedni, hogyha játszanak vele esetleg kicsit durvábban, mert azért a nagymacskák nehezek, a játszás nekik azért az durva lehet egy ember számára, aki nem ismeri őket. És akkor, ha megijedt, és mondjuk legugolt, vagy lemész a földre, ők már egyből kapnak egy olyan impulzust, hogy ez egy zsákmányállatot mi utánod, tehát utánzol egy zsákmányállatot, akkor ő tovább játszik. Hogy te mondjuk eljártad, hogy te vagy a nyúl, ő meg a oroszlán, vagy a tigris, és akkor na, akkor kapjuk el. És esetleg akkor az lehet, hogy na, kicsit jobban megharap, vagy megcsap, és az már ugye egy embernek esetleg nagyon komoly sérülést okozhat. De hogyha szemben fölállsz, és ott maradsz állva, és el tudod tulajdonképpen azt az állatot nem hajtani magadtól, hanem hát vagy egy ilyen ívet, hogy hogy oké, ideig jó, és onnan tovább menj mellett. És akkor ez egy ilyen tánc tulajdonképpen. Én például így dolgozom az állatokkal, de szerintem mindenki, megint csak az, aki ilyen szinten dolgozik állatokkal, az ugyanezt hallja.
Én kicsit visszakanyarodnék oda, hogy említetted, hogy emberek által nevelt állatok. Ugyebár rengeteg cikket lehet arról látni, hogy ugye fogságban is sokan tartanak állatokat. Ilyen sztori történeted van, hogy sikerült állatokat kimentened rabságból?
Afrikában építettünk, Etiópiában, Afrika egyik legszínvonalasabb állatkertjét, ami 90%-ban mentett állatokkal van megtöltve, és ezeket a mentett állatokat, főleg nagy mekkákat, ugye, azokkal van tele, illetve főemlősöket, azokat afrikai ilyen nagyon-nagyon rossz sportú állatkertekből mentettek, ahol nem volt pénz az etetésükre például. Tehát lehet látni néha ilyen cikkeket, hogy ilyen csontstovány oroszlánok egy rácson belül egy picikipikóba ott fekszenek, és tényleg az éhhalál szélén. És ilyeneket mentettünk nagyon sokat.
Ha valaki szintén ilyen állatbarát, hogyan tud akár hasonló munkákban részt venni, amit te csinálsz?
Hát igen, tehát ez egy életút. Tehát ezt az életutat nem lehet így copy-paste, és akkor ugyanezt csinálom, mert szerintem mindenkinek más. De én mindenkinek azt javaslom, hogy aki tényleg ilyen nagyon elhivatott erre a pályára, úgy ez, hogy neki ezt kell, és erre született, az mindenképpen menjen el önkéntesnek. Hát én is így tettem, de én is önkéntesként. Ott kezdődik, hogy főleg az egy oldalt. Nem az elég, hogy nem most mennyit keresek, meg milyen kondíciók vannak, hanem az, hogy közel lehessek egy olyan állathoz, ami nekem az álmot jelenti. Például az én szempontjaim szerint volt itt régen a krokodilok, meg a mérges kígyók. Hogy nekem valaki az, hogy lehetőség, hogy én közel lehetek, és hatalíthatok egy kiputót, ahol ott vannak a krokodilok, ez nekem maga az álom volt. És akkor ebből nem ki lehet fejlődni, hogyha valakiben van kitartás, van tehetség, vele született érzék, igaz szerelem, igaz elhivatottság, akkor ebből lehet egy akár egy profit.
Az eltelt évtizedek alatt mi volt az a legnagyobb lecke, amit esetleg másképp csinálnál, és amit így tanultál?
Ez most lehet, hogy nagyon büszkén hangzik, de én nem gondolom, hogy én másképp csinálnám a dolgaimat. Én szerintem ahhoz, hogy idáig elérhettek, hogy én itt tartok, ahol tartok, nekem ezeken a lépcsőkön pontosan ugyanígy végig kellett mennem, és nagyon sok up and down, tehát fönt-lent volt az életemben, de én szerintem ezek út kellett. Tehát én ugyanígy csinálnék mindent szerintem. Én nem csinálnék másképp semmi. Én hiszek a sorsba, hiszek abban, hogy mindennek megvan az oka, véletlen semmi nem történik, ilyen nincs, hogy véletlen, hanem minden valamiért történik, és az a valami, ez okozat, és ennek ezeket meg kell történni. És úgy érzem, hogy nekem ezeket a lépcsőket meg kellett másznom ahhoz, hogy ideig eljut.
Véletlenek soha nincsenek. Ez tök jó, hogy kimondtad. Én még kicsit így bogarásznék így az életedben. Volt-e valami sebesülésed esetleg valamilyen állattól, akit ugye kezeltél, vagy akivel foglalkoztál, és olyan pozitív vibe-ot szeretnék kifesteni, de hogy megsebzett, de később mégis jó kapcsolatod lett?
Tök jó lenne, ha lenne ilyen sztorim, de ilyen nincs. Sajnos nagyon sok állat megharapott, de nem komoly dolgok. Tehát ilyen kisebb krokodilok, meg visszavarányú gyíkok, nem mérges kígyók, nagy rengeteg. Tehát ilyen természetesen, de komoly marák, vagy komoly támadásom soha nem volt. Majmokkal is nagyon sokat foglalkoztam, rengeteg majommal. Engem még egy majom sem harapott meg. Tehát ez is olyan dolog, hogy hihetetlen. Pedig majmokat mentettem, akik tényleg skizofrén majmok voltak, mert be voltak zárva a kettőben némelyik évekig, tehát annyira elborult elmélyű állatok, hogy azokat visszavadítani, illetve hogy normálisan tudja elő kommunikálni azért az idő, és még azok sem harapott meg.
Az komoly figyelmeztető
harapások, az nagyon-nagyon komoly. Hát gond, hát ez szinte ugyanúgy nyílik meg, mint egy ember. És ez a baj az emberekkel, hogy az embereket nem hát nem veszik.
Lenézzük őket sokan, igen, hogy ők csak állatok.
Igen. És bezárjuk őket egy ketrezbe, kikötjük őket a nyakuknál fogva, és akkor ott szórakozunk, hogy de jó. Tehát én abszolút az ilyennek ellen vagyok, és hát és mondom, nagyon sok ilyen majmot mentettem Dél-Kelet-Ázsiába például, és még azok is, mondom, csak ilyen figyelmeztető harapásokat tettem tőlük, hogy oké, most ő ideges, vagy most valami baja van, de abszolút nem akart bántani. A nagymacskák ugyanez, tehát mentettem emberevő leopárdokat is itt Indiába, és és olyanokkal is foglalkoztam, aki utána abszolút tudtam velük játszani. Jó, nem megyek be a ketretem, a kiputon belül, nem vagyok velük, mert ők azért egyszerűen megfosztolták, akkor onnan kezdve az ember azért egy préde lesz számukra. Tehát ezt nem lehet teljesen sajnos rehabilitálni, őket nem lehet visszaengedni a vadonba, tehát mindenképpen központban maradnak. De vannak olyan élményeim is, hogy velük is játszom rendszeresen, és ők is úgy játszanak, hogy visszahúzzák a farmaikat. Azt kezdve bedughatom a pályukba, és nem haladnak mindig véletlenszer. Tehát hihetetlen.
Nagyon megütötte a fülemet az, hogy visszavadítás. Hogyan is néz ki ez a folyamat? Képesek egyáltalán ismét teljes életet élni a vadonban?
Hogyne, tehát az állatmentésnek ez a lényeg, hogy vadállat rehabilitáció. Tehát nekem ez a második, illetve a legfontosabb, ami tulajdonképpen a karrieremnek a legfontosabb dolga, a legfontosabb, a legérdekesebb része, hogy nem csak menteni kell az állatot, hanem a rehabilitáció. Tehát, hogy visszavadítani, illetve reintegrálni ezt az állatot. Hát, amikor tudjuk, akkor persze természetesen ez a lényeget megtettük, de amikor egy vadállat például embert öl, konfliktusa van az emberekkel, vagy megöli, vagy megtámadja, például a nagymacska, azt nem lehet, tehát azt nem lehet visszavadítani, és soha többet nem lehet elengedni, mert törvény például tűzja, tehát a törvény az azt mondja ki, hogy az összes olyan állatot, ami ember támad, azt ki kell végezni. Na most mi itt építjük a világ egyik legnagyobb állatrehabilitációs központját, hol az ilyen állatoknak is adunk egyetőt. Tehát ők rezervátumokat építünk, stb. És akkor azt próbáljuk ezeket az állatokat rehabilitálni olyan szinten, hogy visszamondom a vadonba nem, de legalább normális körülmények között éljenek, ne egy tetretbe, vagy kivégetni őket.
És hova tovább? Mi lehet még a te célod, amit így további életedben, így az elkövetkező években mindenképp szeretnél elérni?
Hát én tulajdonképpen ezután a projekt után, amit csinálok, én azt gondolom, hogy ezt überelni nem fogom tudni, mert mondom, ez lesz a legnagyobb a világon. De én ugyanúgy járom az utam tovább, és hogyha a lábam elé kerül egy macska, akit meg kell menteni, egy sima házi macska, akkor annak is leülök, és adok ételt, elviszem klinikára, megoperálhatja fel, ha egy kis madár ugyanúgy, tehát amerre járok, nekem ez így hozza az élet.
Nem teszel különbséget kis és nagy vad és úgymond házi kedvenc között?
Abszolút nem, abszolút nem. Tehát, és engem így mindig meg is találnak érdekes módon az összes házi macska, az utcamacskák, az utcakutyák, minden állat. Nem csak a madár,
hanem a
igen. Úgyhogy én amerre járok a világban, nekem ez engem már kielégít. Nekem ilyen projektjeim vannak, hogy mindenkinek én tudok, segítsek. És akkor én ezt, hogy jól érzem magam. Tehát ennyi. Tehát én nekem, amikor lelkemet megnyugszik, és akkor azt mondom, hogy oké, boldog vagyok. Elönt a boldog.
Köszönöm szépen, Miklós, hogy elfogadtad ismételten a felkérést. Ennyi lett volna ez a podcast. Köszönöm szépen.
Én köszönöm, hogy beszéltem. Minden jót meg.
Minden jót.
Igen.
Hello. Köszönöm neked is, kedves hallgató, hogy ezt a közel fél órát rám szántad, és Miklós történetét bemutathattam neked. Egy hét múlva újabb emberrel érkezünk, egy újabb csodálatos történettel, addig is iratkozz fel a csatornára, és nyomd be azt a kis csengőt is, hogy értesülj az újabb videóról, újabb podcastról. Egy hét múlva érkezek. Viszontlátásra, sziasztok!